Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki így a húsvéti készülődés közepette úgy döntött, hogy egy kis elcsendesedés tart egy óra erejéig, így hát most már a nagy hétben benne lévén, és mi Krisztus példázatait tanulmányozhatjuk együtt. Múlt héten, illetve az előtti héten is Jézusnak három olyan, illetve két olyan példázatát láthattuk, és ez a harmadik, ami az ő visszatérése előtti eseményeket dolgozza föl, hogy hogyan készüljön az ember erre a visszatérésre, hogy mit jelent egyáltalán készen lenni. Ha valaki emlékszik rá, beszéltünk így a tíz szűz példázatáról, ugye múlt héten volt a talentumok példázata, és ez a harmadik itt a sorban az utolsó ítéletről szóló példázat. Mind a három példázat egy dologra összpontosít, ahogy említettem tehát, arra, hogy hogyan lehet kész az ember. És hát látjuk és nézzük meg, ugye, tehát az előző példázat itt fejeződik be, a talentumok példázata, ugye akinek van adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Hát tudjuk azt, itt a szolgáknak két csoportjáról olvastunk, az egyik kapott ötöt, másik kettőt, a harmadik egyet, ugye két csoport van, az első kettő az kamatoztatta, nekik ugye van, egyébként ez volt az a mondat, amit kértem, hogy vigyünk magunkkal, emlékszünk rá, hogy mire összpontosítsunk. Ugye sok ember arra összpontosít, jaj, nekem mim nincs, jaj, nincs, ez nincs, az bezzeg a más, és közben pedig nem veszük észre azt a sok-sok dolgot, sok-sok ajándékot, értéket, talentumot, amivel megrendelkezünk. És nekünk erre kell összpontosítani. És ugye a másik csoportja a szolgáknak az, akik elássák a talentumokat, ugye az egy talentumosról beszélgettünk, és akinek nincs, és elvétetik az is, amilyen van, az az egy is elvétetett tőle, ugye azt mondták, adjátok annak, aki gyarapította, aki kamatoztatta, ő pedig a külső sötétségre lett kárhoztatva. Maga az utolsó ítéletről szóló példázat pedig így szól. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Látjuk azt, hogy Jézusnak a visszatéréséről és a földre jöttéről, visszajöttéről úgy beszél a Szentírás, hogy ez már nem egy ilyen földi megjelenés, nem csupán, hogy emberként megjelenik a földön, és hát ugyanúgy esetleg tanít, vagy gyógyít, vagy dolgokat tesz, hanem ez a megjelenés milyen megjelenés? Ahogy olvasjuk, királyi székben van, mint uraknak ura és királyok királya jelenik meg. Egyébként a példázatnak a további verseiben majd látni fogjuk, már nem mint emberfiát nevezi meg magát, aki párbeszédet folytat a jobb keze felől állókkal, párbeszédet folytat a bal keze felől állókkal, hanem majd azt fogjuk olvasni, hogy a király pedig mondta a jobb keze felől állóknak. A király mondta a bal keze felől állóknak. Tehát Jézus Krisztus, hát hogyan jelenik meg, hogyan tér vissza, mint királyok királya, uraknak ura, nem már egy olyan emberi módon, ahogy megjelent a tanítványoknak, ahogy ott az utolsó héten, hiszen ott hangzanak el ezek a példázatok is, amikor ott ülnek az olajfák hegyén és készül a kereszthalálra, átadva magát a szenvedésnek, hát itt már nem lesz ilyen, hanem tényleg az isteni dicsőségben fog eljönni. Azt olvassuk, hogy elébe gyűjtetnek mind a népek. Vagyis ez a példázat, ez már nem arról szól, hogy mi történik azokkal, akiket esetleg megbízott az Isten, hogy az örömhírt közvetítsék a környezetüknek, gondolok itt a zsidó népre, vagy akár egy-egy csoportra, azon belül a papokra, vagy előkelőkre, akiknek a tudás ott volt a birtokukba, és azzal, hogy gazdálkodtak. Itt nem csak egy csoportot gyűjtenek oda Isten elé, és fölöttük tart valamiféle ítéletet, hanem azt olvasjuk, hogy minden népet. Minden nép. Tehát ez egy globális ítélethozatal, amit itt láthatunk. Azt olvassuk, elválasztja őket, mint a pásztor elválasztja jókat a kecskéktől. Hány részre választja, és ebből is ugye leszűrhetjük, mindenhol ez a két csoport jelenik meg, nincs harmadik. Nincs olyan, hogy hát kérem, én még nem döntöttem el, én tartózkodom. Tehát vagy igen, vagy nem. Vagy Isten mellett áll valaki, vagy nem. Jézus egy másik helyen mondja azt, ugye, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Tehát nem kell ahhoz valakinek elkárhoznia, vagy sátánistának lenni, hogy elkárhozzon, hanem sajnos jó emberek is, akik mindenben próbálnak jók lenni, csak Jézusra azt mondják, hogy nekünk Jézusra nincs szükségünk. Az ilyen jó emberek is melyik csoportba tartoznak? Ha nincs velem, mondja Jézus, lehetsz jó ember, de önmagában jóság nem számít, nem ér semmit. Ugye a juhokat és a kecskéket, tehát elválasztja a pásztor, különveszi, és ezt a két csoportot látjuk elkülönítve. Egyébként a Bibliában mindenhol ezt látjuk, ezt a két csoportnak a kialakulását. Ha a tíz szűz példázatára gondolunk, ott is hány része van? Van az öt okos, öt balga. A talentumok példázatánál vannak a hűséges szolgák, meg a talentumelásos szolgák. Tehát ez a két csoport létezik az Istennél. Vagy ha még később nézzük Jelenések könyvét, ott is két csoportot látunk. Ha egy picit fölidézzük, mondjuk tavaly foglalkoztunk Jelenések könyvével, ugye a kis-ázsiai gyülekezetekbe jártunk, virtuálisan egy-két kép segítségével, és Efézus, rómiai, stb. Emlékszünk, János is azt mondja, hogy az Isten imádóknak két csoportja, illetve két csoport van. Vannak, akik az Istent imádják, néki adnak dicsőséget, és van egy másik csoport, akik kit imád. Igen? Fenevad, ugye? Ott jelent meg Babilon, és a fenevad, tehát ennek az imádata. Tehát csak kettő csoport, nincs több. És a példázat ezt próbálja visszaadni. És ahogy említettem is, ugye így folytatódik, hogy akkor már nem így mondja Jézus magára, hogy és akkor én, mint emberfia fogok nekik szólni, hanem a király mondja. Tehát ő, mint királyok királya és uraknak ura, mondja a jobb keze felől állóknak, jeltek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És aztán elmondja azt, hogy miért kapják meg ezt az országot, mert éheztem és ennem adtatok. Szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam, megruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzá. Ha megnézzük ezt a felsorolást, mennyi vallási momentum található meg benne? Imádság szerepe, bibliakutatás fontossága, templomba járás. Fontosak? Vagy ezek akkor nem is fontosak? Ugye rögtön föltehetjük a kérdést, hogy hát akkor most hogy van ez, Uram? Nem kell templomba járnom, és csak elég az, ha mondjuk én a szegényeknek adok valamiféle alamizsnát, vagy segítem őket. Ha én a börtönben meglátogatom a foglyokat, akkor ezzel ki lehet váltani a templomba járást? Meg az imádságot? Akkor nem kell imádkoznom? Akkor nem kell Bibliát olvasnom, mert én mondjuk ruhát adok azoknak, akiknek nincsen. Hát Jézus nem erről beszél. Kár lenne kiforgatni a példázatot, ugye sokan megteszik azért, még keresztény körökben is megteszik, és lecsupaszítják, hogy igen, ezek a vallásnak a dolgai, ezek, el lehet őket felejteni, nekünk igazán ezeket kell megtenni, ez a vallásos élet. De nem. Jézus miért említi meg ezeket a dolgokat? Miért nem beszél amazokról? Miért nem beszél ima és egyébnek a fontosságáról itt? Gondoljunk bele, hogy milyen viszonyok voltak a tanítványok között, akiknek Jézus elmondja ezt a példázatot. Hogyan viszonyultak egymáshoz? hogyan viszonyultak ott az utolsó héten, az utolsó vacsorán is, akár a tanítványok a másikhoz. Versengés volt közöttük. Ugye ki a nagyobb? Ki üljön a főhelyre? Ki az, aki Jézus mellé fog ülni? Ki az, aki távolabb ül majd Jézustól? Ki kerül Jézushoz a legközelebb? Ki a nagyobb? Vagy ott van Péternek a megnyilvánulása. Emlékszünk ott az utolsó vacsorán, ha a húsvéti gondolatokat is idézzük föl, amikor ott ülnek, Jézus elmondja, hogy egy valaki el fog árulni, ugye mindenki, hogy én vagyok, mindenki kérdezgeti, Jézus ugye nem én, és aztán Péter, mikor Jézus bejelenti, hogy én most akkor kész vagyok meghalni, akkor Péter azt mondja, hogy én is, ha ezek mind elhagynak, ugye? Mert mit feltételezett Péter? Hogyan gondolkodott a többiekről Péter? Hát ezek semmik, ezek biztos, hogy elfutnak. Na de akkor majd én kész vagyok veled menni a halálba is. És aztán Jézus tudjuk lehűti a kedélyeit, és azt mondja, hogy a kakas mielőtt megszólal, te már háromszor le fogsz engem tagadni, hogy egyet ismersz. Szóval egy ilyen lelkület van bennük. Igen, Istent szeretik, de egymáshoz milyen viszonyuk van? Ugye? És hogyan lehet ez? Jézus itt ebben a példázatban arra világít rá, hogy igen, lehet valaki nagyon szép vallásos életet élő személy, de ha a gyakorlatban nem jelenik meg, a gyakorlatban nem jelenik meg az ő vallásossága, az se ér semmit. Sem ez, így önmagában, sem amaz önmagában. És mivel a tanítványokhoz szólt, hát persze ők elsősorban úgy gondolták, hogy nekem Jézushoz egy jó viszonyom van, a többiek az nem érdekes. És az egy dolog, hogy a többiekhez ott nem volt jó viszonyuk, de hogyan gondolkodtak a többi emberről ugyanakkor a tanítványok? Mert ezt is meg lehetne vizsgálni. Hogyan gondolkodtak például a samaritánusokról? Példázatok sorában beszéltünk az irgalmas samaritánus példázatáról. Emlékszünk? Mit gondoltak akár még a tanítványok is a samáriaiakról? Egy alkalommal, amikor vonultak át Samárián, nem fogadták be őket, és két tanítványa odaállt Jézus elé, János és Jakab, és azt mondták, hát Uram, mi megtaláltuk a megoldást. Hát nem ezek a szavak vannak az evangéliumban, hogy odaálltak, és azt mondták, hogy kérjünk tüzet az égből, hogy pusztuljanak el. És Jézus azt mondja, nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Vagy később, amikor ott van Péter, már pünkösd után, és kap egy meghívást egy római századoshoz, hogy menj el, és beszélgess vele. Egy római emberrel? Egy pogánnyal? Hogyan gondolkodtak a többi emberről? Yeah. Csak hogy én nem tartozhatok úgy Jézushoz, hogy a másik embertársamat meggyűlölöm és utálom, és ki nem állhatom. Nekem így kell viszonyulnom akkor mindenkihez. János apostol, amikor megírja az ő leveleit, az első levélben beszél arról, hogy ugye nekünk szeretnünk kell egymást, ezt a parancsolatot is kaptuk tőle, írja ott a levelében, 4. fejezetben, és ha valaki azt mondja, hogy én szeretem az Isten, de gyűlölöm a fele barátomat, nagyon keményen fogalmaz János, azt mondja, az hazug. Az egy hazug ember. Mert hogyan szeretheti azt, akit nem lát, és gyűlöli azt, akit lát? És Jézus erre akar utalni. Pusztán a vallásosság, ha nincsenek jó gyakorlati megjelenése ennek az életemben, nem ér semmit. Nem ér semmit. És láthatjuk majd, hogy a bal keze felől állóknál is ugyanez lesz, és ez fog előjönni. Mit kérdeztek vissza itt a jobb kéz felől állók? Uram, mikor láttuk, és akkor felsorolja az ige, mikor láttuk, hogy te mezítelen voltál, mikor láttuk, hogy fogoly voltál, mikor láttuk, stb. És akkor azt mondja nekik a király, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámféj közül, én velem cselekedtétek meg. Vagyis Isten, mit mond? Isten azonosítja magát az emberrel, az embertársammal. Ha én szeretem az embertársamat, akkor szeretem az Istent is. Ha szeretem az Istent, akkor szeretem az embertársamat is. Hiszen ez az egésznek a lényege. Jézushoz, amikor egyszer oda megy egy írástudó, és megkérdezi, hogy hát melyik a legnagyobb parancsolat, mit mond neki Jézus? Az első és legnagyobb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, a te atyád fiát, mint önmagadnak. Tehát honnan tudható az, hogyha valaki szereti az Istent? Hát úgy, hogy szereti az embertársait is. A kettő nem választható el egymástól. Nem választható el egymástól. Tehát ugye ez a jobb keze felől állóknak szól, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel, velem cselekedtétek meg. Majd a balkész felől állókhoz fordul, és azt olvassuk, őket, nekik ezt mondja nagyon keményen, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Mit gondolunk ez a második csoport? Ez ateista csoport? Lehet? Ez milyen csoport? Az előző példázatokban is láthattuk, akár a tízszűz példázatánál is, hogy akár az okos, akár a balgaszűzek várták vissza a vőlegényt. Hittek benne, hogy létezik vőlegény, már így, ha jelképeket nézzük. Vagyis mind a kettő csoport hívőkről szól, keresztényekről szól. A talentumok példázatánál nem mondta az egy talentumos se, hogy én nem hiszek abba, hogy létezik a gazda. Tehát nem egy ateista valaki volt. Csak bizonyos módon kezelte azt, ami rábízatott. Tehát keresztényekről szól. Ezek a baloldal felől állók, ők hívők, ateisták, vagy valami spiritisták, sátánisták? Nem. Hanem azok, akik ugye, öncélú vallást folytatnak, vagy próbálnak folytatni. Saját magukat akarják csupán, hogy jól érezzék, hogy a másik emberrel mi van, az az ő dolga. Az mindenkinek a saját szuverén dolga. A lényeg az, hogy én jól érezzem magam. Én az Istennel jó viszonyban legyek, én csináljam a magam dolgait, hogy a másik emberrel mi van, az engem nem érdekel. Őket szimbolizálja ez a csoport, hogy távozatok tőlem, ti átkozottak. Ugye mit kérdeznek ők is? Mit kérdeznek ők is? Uram, hát mikor láttuk? Ha láttuk volna, hogy te ülsz ott a padon és kéregetsz, nem hogy egy kenyeret vittünk volna, akkor behívtunk. Hát természetes, akkor behívtunk volna. Ha láttuk volna, hogy te vagy, aki szomjas vagy, na hát akkor persze, akkor adtam volna. Na de mivel az csak egy samaritánus volt? Mivel az csak egy, hát mindenki gondoljon, akire gondol. Hát ezért nem tettem meg. Mert én jól el vagyok, és én nem láttam a másikban meg a te két másodat. Azt mondja, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Az utolsó ítéletnek a képe, hát nem egy jó kép. Nagyon sok festőnek a fantáziáját megragadta, és nagyon sokan megfestették, többet meg lehetne említeni, most kinagyítom egy picit itt a Rubensnek ezt a festményét, ugye mi az, ami megfigyelhető, itt a műalkotáson, hát a diadalmas Krisztuson kívül. Hogy? Hát egyik oldal, másik oldal, igen, ez is, de az alakok. Igen?
Ja, értem.
Hogy?
A képből egy kicsit.
Képből még tudok.
Így.
Na mi az, ami még megfigyelhető? Ruhátlanok, mindenki ruhátlan. És nem ez az egyetlen ilyen festmény, ahol hát vannak valamiféle, akik próbálják lepelet, de azért általában messzelenül ábrázolják. És ugye a klasszikus, és majd mindjárt szeretnék erre egy picit rátérni, Michelangelónak az utolsó ítélet című képére. Tehát ott is a messzelenség jelenik meg. Hát sokan ezt ilyen felháborítónak tartják, meg tartották egyébként, hogy hogyan lehet messzelen alakokat, hát ezek templomban vannak ezek a képek, meg freskók, meg stb. Hogyan lehet ilyet ábrázolni, ugye? De hát mit fejez ki a messzelenség az utolsó ítélet kapcsán? Pontosan, nem lehet takargatni semmit. Most még itt lehet, és ki tudja, mi van ott belül és alatta, és stb. De ott már nem lehet takargatni. Ahogy kijöttem az anyám méhéből, úgy kell megállnom az Isten előtt. Nem vihetem a pénzes zacskót, és lefizetem az urat. Nem vihetek semmit, hogy na, én ez vagyok, az vagyok. Én öltönybe, hát azért mégis más. Itt mindenki egyforma. Mindenki egyformán mesztelen. Persze nagyon sok esetben is majd pont látjuk a képet, hogy hát beleszóltak és belenyúltak majd a festménybe. Ugye ez a Sixtusi kápolnát láthatjuk itt a képen, nem tudom, valaki járt már ott? Igen, érdemes egyébként, ha valaki a Vatikánba megy, semmiképp ne hagyja ki a Sixtusi kápolnát. Amikor megépítették, 1473 és 81 között építették. Hát látni lehet magán az épületen is, hogy hát azért nem egy ilyen klasszikus templomnak szánták, egyébként egy ferences rendi templomnak épült, de ilyen kis hát ablakokat raktak föl, nem is ablakok, inkább ilyen lőréseknek felelt meg, hiszen Vatikának a védelmére készült el elsősorban. Aztán, mikor később az angyalvár elkészül, hát ugye az egy kicsit távolabb van magától ettől a helytől, talán 2 kilométer is van onnan, nem tudom, az a hosszú sugárút, ami vezet, lehet, hogy 2 kilométer is, talán annyi nincs teljesen, elvesztette ezt a fajta jelentőségét. 1510-es éveknek az elején II. Gyula pápa volt az, aki Michelangelót megbízta azzal, hogy a mennyezetnek a freskóit készítse el. Ugye ezek a leghíresebbek, és ezeket ismerjük talán a leginkább. Hát így néz ki ma, ha valaki belép a Sixtusi kápolnába. Ugye a mennyezet freskók a leghíresebbek. Ugye itt van a teremtés például. Klasszikus, szerintem megpróbálom kinagyítani egy picit. Talán így látszik, ugye? Ott a terem, meg hát a bibliai témák. Michelangelónak egyébként az volt a véleménye, amikor meglátta az épületet, hogy ennél csúfabb, ennél rondább van épített templomot, ő még nem látott, és hát nem nagyon füllött a foga, de hát azért elfogadta természetes a megbízást. Ugye fönn bibliai témák, aztán a proféták alakjai vannak még ábrázolva, és hát hozzá kell tenni, hogy azért Michelangelo nem csak a bibliai alakokat jelenített meg, hanem más mitológiai, görög mitológiai személyeket is ábrázolt itt a képeken. Magát, ugye itt szemből láthatjuk, egyébként a világ legnagyobb freskója, 540 négyzetméter az utolsó ítélet, egy hatalmas kompozíció, világ legnagyobb méretű alkotása. Ezt 1533-ban harmadik Pál pápa bízta meg, így láthatjuk jobban, bízta meg az elkészítésével, és hát aztán még 3 évig nem látott hozzá, és 1541-ben készült el. Ide írtam egy Volterra nevű nevet, Daniele Volterra, ő az egyik tanítványa volt Michelangelónak, és azért írtam ide zárójelbe, hogy kifestette a képet, mert Volterra belenyúlt a képbe utólag, Az ellenreformáció idején ugyanis hát jött az a vélemény, amit említettem, hogy hogy lehet egy ilyen szent helyen mezítelen alakokat ábrázolni. És ő volt az, aki minden egyes alakot ellátott, ha megnézzük, ilyen ágyék kötőkkel, tehát ő szépen így ki retusálta a képről az összes olyan megbotránkoztatónak vél dolgokat, mert hát ez mégse illik. Egyébként a Sixtusi kápolnáról azért mondjuk el, hogy bár mennyire úgy kívülről lehet nem a legpompázatosabb, de az egyik legjelentőségteljesebb, ugye a római katolikus vallásban, pápa választás, a konklávé itt van ebben a kápolnában, és hát innen száll föl ugye a fehér vagy fekete füst, tehát azért ez egy nagyon fontos kápolna, szóval azért ne menjünk el emellett sem. Maga az utolsó ítélet festményét, ha megnézzük, hát itt is ki áll a középpontban. Ki az, akit ott ábrázol Michelangelo, tehát a győztes emberfia. Nem is akárhogy jelenik meg, hát látjuk, izmos. Tehát itt már nem egy olyan Jézust ábrázol, és ő is ezt próbálja ábrázolni, aki ilyen esendő, aki tényleg meg lehet verni, le lehet köpködni, töviskoronát lehet a fejére tenni, stb., hanem itt már győzedelmes, erejében teljes királyok királya, uraknak ura. Ugye mellette látható Mária, aki egyébként az elkárhozottakra néz le, talán egy picit visszalapozok, illetve nem az elkárhozottakra, hanem a föltámadottakra, hiszen ez az oldal jelenti majd a jobb keze felől állók, akik fölkerülnek, és a bal keze felől állók fogják jelenteni azt a csoportot, akik elkárhoznak. Tehát mind a két oldalon, ugye, tehát ezt látjuk. Michelangelo érdekesen kezeli egyébként ezt a példázatot, az utolsó ítélet példázatát, mert nem csak így bontja el a képet, hogy jobb keze felől állók és bal keze felől állók, hanem lényegében megvan így is vonva egyfajta különbségtétel, mondhatni a szentek, akik már ott vannak, tehát ő rá nagyon nagy hatással volt Dante. Isteni színjátéka, ugye a pokolnak a képei, tehát ezek a képek, és az alsó traktus pedig a pokolt képviseli. Ugyanakkor itt ebben a részben megjelennek megint csak nem csupán bibliai személyek, hanem a mitológiát is beleviszi. Például itt látható egy csónak, rajta egy révésszel, Charonnal, ugye görög mitológia, az alvilág révésze, és viszi át a holtak birodalmába, a pokolba az elkározottakat. Hát ez teljesen bibliátlan. De minden esetre, tehát a kompozíció így néz ki. Ugye itt, akik föltámadnak, kiknek az arcait lehet fölfedezni, nem akarok nagyon belemenni, majd egy-két érdekességet inkább még a festményről. Petrarca és a különböző költők, tehát a korabeli alkotók láthatók, akiket angyalok emelnek föl. Ha itt ezt a részt egy kicsit kinagyítom, és talán megnézve jobban látjuk, itt is szeretnének fölfele menni, a bal oldal, Jézus bal oldala felől is szeretnének följutni, de mit láthatunk? Mi történik? Vannak angyalok, akik visszataszítják, tehát nem lehet. A jobb keze felől állók, gyertek, én atyámnak, de itt távozzatok tőlem, tehát bal kéz felől nem. Tehát azért mondom, a példázatot nagyon érdekes módon kezeli, mondhatni az ilyen művészi szabadsága, hogy ötvözi meg fölhasználja Michelangelo. Kik láthatóak még itt? Ugye a különböző szenteket megjeleníti a maguk attribútumaival, amiket egyébként más középkori katedrálisoknak vagy épületekben is láthatjuk. Például itt látható egy személy kulccsal a kezében. Mit gondolunk, ő kicsoda lehet? Kit ábrázolnak mindig kulccsal? Péter, pontosan Szent Péter. Aztán, Igen, itt jobban kinagyítottam. Például itt láthatunk egy nyílvesszőkkel ábrázolt szentet. Kit szoktak nyílvesszőkkel ábrázolni? Szent Sebestyén, mellette ugye Katalin a kerékkel. Hát lényegében mindenki, aki mártír halált szenvedett, és azokkal az eszközökkel. András a kereszttel, ha egy kicsit összéphúzom a képet. Az előző képen ott szerepelt egyébként ebben a, hát nem létra, ez rostély, Szent Lőrinc, akit megégettek, és azt ábrázolja, tehát ilyen rostéllyal, vagy Michelangelo, és ott hátul látunk egy nő alakot. Egy ilyen kis hölgy, ő nem meztelen, ő van legközelebb Jézushoz, Máriához, meg Michelangelo is, ő állt az egyik legközelebb, Vittoria Colonna, ő volt a, hát úgymond a nagy szerelme, akihez szonetteket is írt egyébként, tehát őt is elhelyezi így a képre, ugye milyen érdekes. Hozzá kell tenni, hogy minden egyes, hát nem csak középkori, szerintem még ma is így csinálják a művészek, nem a fantáziájuk által kitalált, vagy fantáziájuk szüleményeként jönnek létre ezek az arcok és az arcvonások, hanem meglévő személyeket helyeztek és helyeznek el a freskókon. Tehát akiket itt mi látunk, alakok, ezek nem csupán kitalált, tehát Michelangelo által kitalált személyek, ezek létező. Akkor élt személyeket ábrázol a freskón. Tehát így kerül bele például az ő kedvese is ebbe. Itt a másik oldalon látható, ugye egy ilyen bőr darabbal, talán a másikon jobban látszott, hát igen, körülbelül ugyanúgy van, látható egy bőrdarabbal ő Szent Bertalan, akit megnyúztak, tehát elevenen megnyúztak, és ezért fogja a kezében a bőrt. De a bőrdarabon ott is van egy arcmás, vagy egy arckép, de ez már nem az Szent Bertalannak az arcképe, hanem ez Michelangelo ön arcképe, például a képen. Ő oda helyezte magát. Tehát azon a szerelme is, ott van ő is a képen. Aztán még egy kis érdekesség, ha egy picit a lenti traktusokba megyünk, 1540-ben, hát már nagy része elkészült a képnek, ennek a freskónak, és pápa ment megnézni a szertartás mesterével, Biagio da Casannával ezt a műalkotást, és ahogy a pápa meglátta, leborult, és azt mondta, hogy ez fantasztikus, ez tényleg egy fantasztikus alkotás, viszont a szertartásmester azt mondta, hogy hát ennél közönségesebb dolgot ő nem látott, ezt nem egy templomba való, ez a sok meztelen alak, hanem sokkal inkább, hát legjobb esetben egy fürdőbe, de inkább valami más házba kéne elhelyezni egy ilyen alkotást, nem egy templomba. Hát a művésznek nem is kellett több, meg is találta ennek a szertartásmesternek a helyét a kompozícióba. Itt lehet felfedezni, az alsó traktusba, a pokolba, rögtön meg is lett az egyik főszereplőnek a helye. Nagyon jól fölismerő, jellegzetes orra volt, kiálló foga volt ennek az embernek. Ugye ezt a szamárfület már Michelangelo rajzolta hozzá, illetve ilyen kígyóval van át, tehát a kígyó fonja át. És hát a történet szerint, amikor az udvarmester meglátta, nem lehetett nem észrevenni, hogy az ki, tehát annyira jellegzetes arca volt, hogy mindenki fölismerte, és hát kérte hogy a pápát, hogy hát kérje már meg a mestert, hogy valahogy takaríts el ez, szóval, hogy ne így legyen. És hát a pápa nagyon érdekesen válaszolt, azt mondta, hát tudod, ha valahova oda purgatóriumba helyezett volna el, akkor még közbe tudnék járni, érted? De a pokolba már nekem sincs hatásköröm, úgyhogy az ott maradt mind a mai napig. És hát így látható ez a történet, úgyhogy ha ott állnak, esetleg eljutnak a Sixtusi kápolnába, ott állnak a hatalmas kép előtt. Egyébként tényleg érdemes elmenni, és egy könyvvel a kezünkben, tehát több ilyen művészettörténeti könyvet be lehet szerezni, és akkor be vannak jelölve rajta, hogy külön az alakok, mert mindegyiknek megvan, hogy ki kicsoda. Van, aki többes is lehet, de mindenkinek megvan az. Tehát mindenki tudni lehet, hogy ahogy a másik oldalon Petrarka és a többi, itt is, hogy például ez egy szertartásmester. Én most csak őről akartam beszélni egy picit, érdekességként. Utolsó ítélet. Maga a példázat is egy félelemmel tölti el az embert, meg hát maga a gondolat is. Nem tudom, hogy ki az, aki szeret bíróságra járni, akár még mint tanúként is megjelenni, ha kapunk egy ilyen idézést, tanúként is. Az ember azért nem jó dolog ott állni, és kérdeznek, és minden. Milyen evangélium lehet mégis ebben a példázatban? És én erre szeretnék utalni. Mezítelenség, látjuk a műalkotásokon, és hát mindenki meztelen, itt már nincs mit takar, nem lehet takargatni, nem lehet mismásolni a dolgokat, itt csupaszon ott állunk majd az Isten. Mi az evangélium mindenben? Mi lehet az evangélium mindenben mégis? Mit gondolunk? Ha visszanézünk a példázatra, szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy ki mondja ki az ítéletet. Ki az, aki szétválasztja a jobb keze felől állókat, bal keze felől állókat, ki az, aki megteszi ezt az ítéletet? Melyik ember lesz az, aki kimondja, hogy ki melyik oldal rájön? Ugye a példázat, például ezt nem mondtam el, de a példázat nem beszél arról, hogy hányan fognak jobb kéz felől állni, hányan fognak bal kéz felől állni. Jézus erről nem beszél. Nem beszél arról sem, hogy melyik nép áll ide, vagy oda, vagy lesz-e ilyen, hogy kollektíven egy nép ide áll, másik nem. Jézus nem beszél erről. De egy valami meg van említve ott a példázatban, hogy ki fogja szétválasztani őket. Nem egy ember. Nem is egy tanítóhivatal. Ugye nagyon sokáig, hát itt beszéltem erről a középkori egyházi szervezetről, ugye hát volt idő, amikor azt mondták, hogy igenis, mi megmondhatjuk, hogy ki fog mennybe jutni, és ki fog elkárhozni. Aki felett kimondták a pápai átkot, ugye, beszéltünk előre a tavaly a reformáció éve kapcsán, hogy akár nem csak személyekre, városokra is kimondták a pápai átkot, emlékszünk, Húsz Jánosnál Prága városára, az egész városra kimondták, és aztán ugye Vencel király kérte Húsz, hogy távozz el a városból, hogy ne kelljen az egész városnak elkárhoznia. De hát azt látjuk, hogy nem ember. Nem egy tanítóhivatal, nem egy egyház szervezet mondja meg, hogy ki fog üdvözülni, ki fog örök életet kapni, és ki nem. Mert mi emberek egyáltalán helyesen látjuk-e azt, hogy mit tesz az a másik. Hát lehet, hogy azt látjuk, hogy mit tesz, na de mi áll mögötte? Milyen indítékok mozgatják azt a másikat? Pál apostol, amikor beszél önmagáról, a római levélben úgy írja le, hogy hát persze megkeresztelkedett, megtért, de mégis azt írja, hogy még mindig azt látom magamban, hogy az a két ember, az óember meg az új ember ott küzdenek. Még küzdenek egymással. És tudom a jót, és én a jót akarom tenni, de mit találok magamba? Hogy a jó véghezvitelét sokszor nem találom. Jót akarok tenni, de mégis nem a jót teszem, amit akarok, hanem a bűncselekszem, amit nem akarok. Pál azt mondja később másik levélben, nem mondom, hogy elértem már, hogy tökéletes volnék, de törekszem rá. Na de ezeket az indítékokat ki az, aki látja közülünk, emberek közül? Hogy mi van a másikba? Hogy ő tényleg jót akart? Mi mit látunk a másikba? Ugye, még ha jót akart is, ez direkt azért csinálta, hogy? Ugye? Hány ilyen van, hogy valaki egy idő után már nem is képes a másikba a jót látni, a jót feltételezni. Megromlott házasságoknál szoktam látni, hogy ugye buzdítjuk arra, hogy talán egy picit rakjuk helyre a házasságot, és akkor az egyik elkezd hajlani rá, hogy jó, rendezem a kapcsolatot, viszek virágot a feleségemnek, és utána megint leülünk, és akkor jön a feleség, hogy ezt is azért tette, mert... Tehát már nem is vagyok képes, hogy a jót hogy feltételezzem a jót. Még ha jót cselekszik is, amögött is már rossz szándékot fogok látni. Szóval eljut egy ilyen idáig az ember. Mi az evangélium tehát? Hogy Jézus Krisztus fog ítélni. Nem én, nem önök, nem a pápa, nem a bárki. Jézus fog ítélni. Jézus ítél. Ez egy örömhír, nem? Milyen viszonya van Jézusnak hozzánk? Hogyan viszonyul hozzánk?
Szeretném.
Húsvét erről szól, nem? Húsvét erről szól. Mi történt húsvétkor? Jézus meghalt. Kiért halt meg? Hát a jókért halt meg, azokért halt meg, akik megérdemlik, akik jól viselkednek, akik hisznek benne. Nem, én nem ezt olvasom. Ő azt mondja, hogy én nem az igazakért jöttem hívogatni, hanem a bűnösökért. János azt írja, hogy ő akkor halt meg értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Istennek a szeretete az nincs ilyen feltételhez kötve, hogy majd megváltalak, ha úgy viselkedsz, ha megérdemled. Na, ha egy ilyen valaki ítél, aki a saját életét adja értünk akkor, amikor még a legrosszabbak vagyunk, azokért adja az életét, akik a szöget verjük a kezébe, akkor mit gondolunk, hogyan fog ítélni, ha ekkora szeretet van benne? Hogyan és mit fog elkövetni az ítéletnél? Hogy minél inkább oda juttasson bennünk. Ahhoz valami nagyon gonosztevőnek kell lennünk, hogy ne fogadjuk el ezt a kegyelmet. Hogy erre a szeretetre azt mondjuk, hogy nem. Nagyon önzőnek kell ahhoz lenni. Jézus Krisztus fog ítélni. Ez az első jó hír. Mi alapján történik az ítélettétel? A Biblia nagyon sok helyen beszél, Ószövetség, Újszövetségben beszél az ítéletnek a képéről. Hogy mi az, ami alapján történik az ítélet. És itt is látjuk azt, hogy nem az imádságok kerülnek csupán elő, nem a bibliakutatás, nem az, hogy én templomba jártam, hanem bizony a gyakorlati életben való megélése a hitnek, a gyakorlatban való megélése a hitnek. Salamontól választottam egy idézetet az Ószövetségből, ugye dolgoknak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Minden cselekedet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Ugye megint benne van itt, hogy titkos dologgal, tehát itt nincs ruha, nem lehet kendőzni, nem lehet eltakarni semmit. Bármilyen dolog föl fog jönni. Jézus az evangéliumban hozzáteszi, hogy nem csak a cselekedetekért kell számot adni, és ezeket kell majd elszámolni, hanem azt mondja, hát ez már lehet, hogy nem olyan jó hírnek hangzik, azt mondja, mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Tehát nem csak a cselekedeteinkért, szavainkért is. Szóval máshol hozzáteszi, hogy nem csak a cselekedeteit ítéli meg az embernek, hanem még a gondolatait, a szándékait is megítéli. Hát ugye ez alapján lehet, hogy eszünkbe juthat, hogy húha, akkor ma lehet, hogy volt egy-két szó, amit nem kellett volna kimondanom. Vagy lehet, hogy ki kellett volna mondani, és a hallgatás szintén egy ilyen negatív dolog lehet. Pál beszél arról, ugye nékünk, mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélőszék előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát itt is látjuk, hogy két tábor, nincs több. Vagy jót, vagy gonoszt. Aztán a Jelenések könyvében szintén erről szól a három angyalnak az üzenete, ott a 14. fejezetben eljött az Isten ítéletének az órája. És imádjátok, aki teremtette az eget, földet, tengert és a vizek forrásait. Tehát a végítélet képe megjelenik. De kik azok, akik jobb keze felől állnak? Mit kapnak ők? Örök életet kapnak. Mi a feltétele az örök életnek? Jézus ezt mondja János evangéliumában, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki hallja az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Vagyis mi által kap az ember örök életet? A hit, ami természetes a cselekedetekben megnyilvánul, de mégiscsak ez az alap. Az az alap, hogy az én indítékaim változnak. Én nem azért teszem már a jót, hogy valamit kiharcoljak az Istennél. Nem azért fogom az Isten parancsolatait betartani, mint a farizeusok, ugye imádkoznak az utca sarkakon, hogy mindenki lássa őket, böjtölnek, és akkor elnyújtják az arcukat, olvasuk a hegyi beszédbe, Jézus említi őket, és azt mondja, te ne így csináljad. Menj be a belső szobád. Az atya azt tudja, látja a te atyát, hogy te mi van benned. De aki elfogadja és hisz, és itt van egy nagyon érdekes dolog. Nem azt mondja, hogy örök élete lesz, hanem már az övé az örök élet. Hanem már a miénk az örök élet. Már a miénk az örök élet. Hát ezt nevezi a teológia, illetve a Biblia későbbi könyvei úgy, ez az üdv bizonyosság. Hogy én meggyőződtem róla, hogy örök életem van. Jézus tehát meg fog jelenni, mint királyok királya, uraknak ura, ugye ez lesz a ruhájára írva, így olvassuk Jelenések könyvében. Amikor így az előadásra készültem, és így az utolsó ítéletről gondolkodtam, úgy előjöttek ugye ezek az igék, a képek, hogy Jézus visszatér, visszajön. Jelenések könyvében azt olvasuk, hogy akik által szegezték, ugye meglátja minden szem, még aki által szegezte, és mindenkinek ott kell állnia. Ugye itt is látjuk ábrázolva a képen, a festménye, mindenkinek ott kell állni. És ugye elgondolkoztam azon, hogy milyen lesz találkozni ezeknek az embereknek Jézussal? Milyen lesz azoknak a katonáknak találkozni Jézussal, akik ütötték, verték ott a Via Dolorosán? Milyen lesz annak a katonának, a királyok királyának a szemébe nézni, aki fogta a szeget és ütötte be? Vagy aki leköpködte, és akkor mondd meg ütötte, és mondta, hogy na, akkor most profétáld meg, hogy ki ütött meg közülünk. Vagy aki a sorsot vetett a köntösére. Milyen lesz ez a találkozás? Én azt hiszem, nem szeretnénk ennek az embernek a helyébe lenni. Vagy milyen lesz annak a fáraónak a sorsa, ha már így húsvét, hiszen a húsvét ugye nem új szövetségi kitalálmány, az ószövetségi ünnep, a szabadulás ünnepe, a kivonulás ünnepe, annak a fáraónak milyen lesz a sorsa, meg a hozzá hasonlóknak, akik így gondolkodnak, ugye, hogy kicsoda az Úr, hogy hallgassak az ő szavára. Nem engedem el a népet, mondta Mózesnek. Milyen lesz majd, amikor meglátja, hogy hoppá, hát akkor ezek szerint nem a kő istenek léteznek, hanem van egy élő Isten? Nem a bálványok az istenek? Milyen lesz Heródesnek találkozni Jézussal, aki gyermekgyilkos? Milyen lesz egy gyermekgyilkosnak szemébe nézni az Istennel? Vagy milyen lesz Júdásnak találkoznia ismét Jézussal? Aki szerette volna, hogy király legyen, na nem ilyen mennyei király, hanem földi királyként szerette volna Jézust látni, hogy akkor most üzzük ki a rómaiakat, én leszek a pénzügyminiszter, és akkor nem csak egy kis erszényem lesz, hanem egy egész kincstáram lesz. Milyen lesz majd neki belenézni megint Jézus szemébe? Milyen lesz ez a találkozás? Mert minden szem meglátja őt. Milyen lesz ez a találkozás? És ahogy így gondolkodtam, hát jön a következő kérdés. És akkor nekem a találkozás milyen lesz vajon? Vajon amikor eljön ez a találkozás pillanata, amikor oda kell állni, akkor milyen lesz? Jobb kéz felől, bal kéz felől? Melyik oldalon fogok egyáltalán állni? Melyik csoportba fogok tartozni? A Biblia úgy írja, mi az ítélet idejében élünk. Nagyon is aktuális ez a példázat. Igen, az ítélet idejében élünk. De ma még van lehetőségünk arra, hogy változtassunk ezen az ítéleten. Változtassunk azon, hogy milyen viszonyunk van, milyen kapcsolatunk van azzal, aki az ítéletet hozza meg. Ha hozzátartozunk, hogy mondta Jézus, aki hisz, hallja a beszédeket és hisz annak, aki elküldött. Annak örök élete van. Akkor melyik oldalon állok? Akkor a jobb keze felül állókhoz tartozom. És azt mondja Jézus, és ezzel az igével szeretném befejezni, egy másik példa, de szintén a juhokról szól, azt mondja, hogy az én juhaim, nem a kecskéim, ugye ezért is olvasunk az utolsó ítéletnél is, hogy a juhok és a kecskék, a juhok, az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket és követnek engem, ők hisznek. És én mit adok nekik? Nem legelőt ígér, nem földi gazdagságot, ennél sokkal nagyobb dolgot. Örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Hát én kívánom azt, hogy most, amikor így húsvétra készülünk, erre való megemlékezésre készülünk, és esetleg úgy fölötlik bennünk az utolsó ítélet is, hogy hát hú, nekem is számot kell majd adnom, akkor jelenjen meg az, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret bennünket, húsvét erről is szól, mennyire kegyelmes hozzánk, mennyire szeretné azt, hogy mi a bárányok között legyünk a jobb keze felől. Én azért szeretnék imádkozni ma este, hogy ez így legyen mindannyiunk életében. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk neked ezért a példázatért is. Köszönjük azt, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy gondolkodjunk, hogy melyik oldalon állunk, jobb vagy bal kezed felől. Köszönjük azt, hogy önvizsgálatot tarthattunk és tarthatunk, amikor ezzel a példázattal szembesítesz bennünket. És ugyanakkor köszönjük azt, hogy még van lehetőség változtatni, hogy milyen ítélet születik a mi esetünkben. Mi nem szeretnénk halogatni az időt, nem szeretnénk úgy lenni, mint ahogy költőnk megfogalmazza Pató Pál úr, hogy ráérünk arra még. Mi szeretnénk még ma hozzád jönni, veled szorosabb kapcsolatban lenni. Köszönjük azt, hogy hívsz és vársz bennünket, mint juhaidat. És olyan jó olvasni ezeket a sorokat, hogyha mi beléd kapaszkodunk, senki és semmi nem ragadhat ki a te kezedből. Kérlek, ebben áldj meg mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és ne csak minket, hanem szeretteinket is, és egy-egy áldott békés ünnepet mindannyiunknak. Amen.